kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnék megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 óra 15 perckor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéni és lelki gondozó.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma ismét jelentkezünk a Ne félj, nem ítéllek el, kiút az abortusz okozta szenvedésből című műsorunkkal. Mai beszélgetésünknek a következő címet adtuk. Ártalmatlan beavatkozás. Társunk a műsorunkban Szemere János atya. Örülünk, hogy a stúdióban történő rádiós beszélgetésre igent mondta. Nem könnyű téma, amelyről beszélgetni szeretnénk veled. Kedves János atya, miért tartod fontosnak, hogy erről a témáról nyilvánosság előtt beszéljünk?
Először is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást Máriának és Ferencnek. Azért tartom fontosnak, hogy a nyilvánosság előtt beszéljünk, mert nagyon sokan vannak, nagyon sok nő, és adott esetben férfi is, aki ebbe a helyzetbe kerül. Jól tudjuk, mind a tanúságtételekből, mind pedig egyéb vizsgálatokból, akár az tudományos, akár az orvostudomány részéről, akár a teológia részéről, akár a szociológiai, vagy egyéb tudományok részéről, hogy ez a történet, az esemény túlnyomó részt fájdalommal jár, a nő részéről sokkal erőteljesebben, mint akár az eseményben szereplő férfi részéről, és éppen ezért elmenekülnek, elbújnak, félelem van bennük, depresszió, bűntudat, sokszor fizikai következményekkel is jár ez a bizonyos abortusz, ennek a következmény, tehát a tünet együttes nevezük egy posztabortusz szindrómának, és őket szeretnénk megszólítani, hogy ne maradjanak egyedül, ne süllyedjenek bele a depresszióba, az egyedül létbe. Nekik szeretnénk reményt nyújtani, és velük szeretnénk találkozni, őket megszólítani. Szeretnénk őket bátorítani, hogy nincsenek elveszve, és van lehetőség az újrakezdésre.
Sokan szenvednek ma Magyarországon, és máshogy is a világban asszonyok az abortuszok testi-lelki következménye miatt. Van, aki felismeri önmagában, hogy mi a szenvedésének gyökere. Van, aki erre képtelen. Van olyan is, aki hosszú évtizedekig nem is gondol rá, és egyszer egy váratlan krízis, betegség, gyász, valamilyen történés, mint a következő tanúságtevőnknek, Magdinak, egy álom, eszébe juttatja, és az elfojtott fájdalom feltör. Amikor szembesülni tud önmagával, a felelősségével a gyermeke elvesztése miatt, akkor indulhat el a gyógyulás a szíve legmélyén. Hallgassák szeretettel Magdi vallomását.
Ezen az éjszakán, ahogy eszembe jutottak minden sérelmeim, fájdalmaim, nagyon szomorúan és sírva aludtam el. Egy megrázó és döbbenetes álomból ébredtem. Az történt, hogy egy rozogó autóval, a férjemmel és a Józsika fiammal haladtunk egy úton. Egy szeméttelep előtti kuka előtt állt meg az autó. Kiszálltunk, és ott a kuka előtt egy nagyon szép barna fiatalember állt. Véresen, porosan, mocskosan és piszkosan. Én rögtön kiszálltam és mentem feléje. Józsika fiam megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem neki, hogy a bátyád. Átöleltem, és közben éreztem, hogy nem ő a piszkos és mocskos és véres, hanem én, aki őt hagytam, hogy annak idején, 24 évvel ezelőtt őt eldobják, kidobják a szemétre, vagy nem tudom, hogy hová tették. Ez a fájdalom annyira megérintett, hogy ledöbbentett a látványa, hogy láttattam őt felnőttként olyan korúnak, ahány éves lett volna, ha mink annak idején 24 évvel ezelőtt életet adunk neki. És ő hagyta, és ez volt számomra még egy nagyon kellemes érzés a sok szomorúság mellett, hogy ő hagyta, hogy én átöleljem. Nem taszított el magától, hogy miféle anya vagy te, és nem tett szemrehányást nekem. És idő eltelte után a fiam hátra nézett, és megkérdezte, hogy ki áll a hátam mögött. Hátra néztem, és egy 20 évrüli fiatal lány állt ott. És azt mondtam neki, hogy a húgatok. Tettem volna feléje is, hogy átöleljem, de ő olyan szépen mondta nekem, hogy anya, és abban az anyában az annyira csodálatosan szép és tiszta volt, az az érzés volt bennem, hogy hát emlékszel rám, hát nem felejtettél el, hát még tudod, hogy én is voltam. Ebben az anyában minden benne volt, de semmi vád, semmi gyűlölet, semmi harag. És már indultam felé, hogy átöleljem őt is, hogy magamhoz szoríthassam, amikor egyszer csak kávéillatot éreztem és felébredtem. Férjem elment munkába, nem szóltam neki akkor reggel semmit, de egész nap töngtem. Miféle álom volt? Nagyon ritkán emlékszem az álmaimra, és most szinte tisztán mindenre. És próbáltam összerakni, hogy miért volt az a rozoga autó. Hogy én felnőttként láttam őket, akik nem születtek meg, és miért nem volt ott az első szülött lányunk, aki viszont él? És akkor gondolatban, ahogy összeraktam, mink anyagi gondok miatt nem mertük akkor vállalni először a gyermekünket, mivel 11 hónapos volt a lányunk, és munkába szerettem volna már menni, mert nagyon nehezen éltünk, két öreg volt velünk, és úgy gondoltuk, hogy hatan egy fizetésből nem tudunk megélni, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem vállaljuk. Egyszerűen csak rossz időben éreztük, hogy fant. Ennyi volt az egy vétke. Aztán nagyon vártam, hogy majd terhes legyek, mert ugye a családtervezés a modern világban úgy működött akkor, hogy azt mondták, hogy kell két gyerek, és annyi elég. Amikor már szerettük volna a második gyermeket, akkor valahogy sehogy sem jött összefele. Aztán, amikor áldott állapotba kerültem a fiammal, a Józsika fiammal, akkor viszont nagyon boldog voltam. Újra 11 hónapos kicsike volt, amikor már mentem volna visszadolgozni, amikor újra megtörtént velem ez az eset. És akkor már azt mondtuk, hát három gyereket, azt nem, hát annyit nem bírnánk fölnevelni. Nem bíztunk az Istennek a segítő készségébe, szeretetébe, hogy megsegített volna, és utólag már tudom, hogy el tudtuk volna nevelni. Ezeket mindet összeraktam, és anyagiak miatt azért volt az a rozogó autó nekünk, akkor nem is volt autónk. De emiatt az anyagi oldala miatt nem mertük vállalni, és ezért volt ez a rozogó autó, amivel az Úr Jézus tudtunkra akart adni, hogy az anyagi dolgok minden mulandó, az tönkre megy, az nem ér semmit. A lelkek, az emberek, az értékesek, mink ezt a kettőt utasítottuk vissza. Este, amikor a férjem hazajött munkából, elmondtam neki furcsa álmamat, együtt sírtunk. Azt mondta nekem a férjem, hogy ne vádold magadat, nem te vagy csak a hibás benne. Én ha csak egy szóval is azt mondtam volna, hogy ne tedd, akkor te nem tetted volna meg. Én éppen olyan hibás vagyok benne, mint te. Közösen cselekedtük a rosszat. Az ő teremtő munkájában talán úgy tudunk most már javítani a mi helyzetünkön, hogy elmondtuk felnőtt két gyermekünknek. Elmondtuk, hogy van testvérük odafent. Van két angyal, akiért ők is imádkoznak, kis apró szentek. Nevet is adtunk nekik. Nagyon fájtak ezek az emlékek, és mai nap is, ha eszünkbe jutnak, de úgy érezzük, hogy a Jóisten velünk van és szeret. Ő minket is akar. Nem a bűnt szereti bennünk, amit elkövettünk, hanem bennünket.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta szenvedésből című műsorunkat hallhatják. A műsor közben Szemere János atyával beszélgetünk arról, hogy az abortusz csak egy ártatlan beavatkozás.
Abortuszok 90%-át gazdasági okokra hivatkozva engedélyezik Magyarországon. Mindegyikére ez igaz lenne? Nem gondolnám. Az okok mindig attól függnek, mit tesz lehetővé a törvény. Az anya életét az ő saját véleménye szerint ellehetetleníti a születendő gyermek, engedélyezik számára a terhesség megszakítást. Mik azok a társadalmi, gazdasági, etikai körülmények, amik a sok millió nőt az abortuszhoz vezetik? Teljesség igénye nélkül idézzük az asszonyok vallomásaiból.
Van itt valami probléma? Kérdezik ezt oly sokan. Nekem se lett tőle semmi bajom.
Rossz kor fogant. Akkor épp nem akartunk gyermeket. Úgy, ahogy Magdi is fogalmazta.
Azt hittem, csak egy sejtcsomag, vérömleny, ultrahangárnyék, ami még nem élet. Tudatlan voltam. Ezt sokszor hallom ma is.
Még nem voltam hívő, nem tudtam, hogy bűn. Egy felnőtt megtérő vallott így.
Ettől a férfitől nem akartam gyereket, mondta egy futókalandba bocsátkozott leány.
És hát, a gyereket fel is kell nevelni, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben, beláthatom, nem megy.
Majd lesz másik? Hallottam egy nőgyógyásztól.
Az egyház csak lelkiismeret furdalást akar kelteni.
Legjobb elfelejteni. Az hangzik a használhatatlan jó tanács. Ma már szakemberek is vallják, hogy a terhesség megszakítás nem fog húzás. Komoly pszichés következményei lehetnek. És bizony nem feltétlen azonnal, a beavatkozás után jelentkeznek. A szenvedés, az elabortált gyermek miatti gyászreakciók sokfélék. Különféle intenzitásúak, az egyén tulajdonságaitól, lelki alkatától függenek.
János atya, az egyház valóban csak lelkiismert furdalást akar kelteni?
Hát meglehetősen ravasz kérdés ez az ellenzék részéről, akik ezt fölteszik. Jól tudjuk, hogy két irányzat van az abortusz területén. Az egyik, hogy a pro-life, a másik a pro-choice. A pro-life talán egyértelmű az élettért tör lándzsát, és a megállapítás azt a nézetük szerint az ember élet a fogantatása, tehát két ivarsejt találkozásakor kezdődik. Nyilván ezt képviseli az egyház is, ezt a nézetet. Illetve a másik, a pro-choice, az pont ennek az ellenkezője, amely nézet azt vallja, hogy vannak különböző szélsőségesebb állásfoglalások, a legszélsőségesebb állásfoglalás szerint emberi élet az, amelyik megszületik. Van ennél enyhébb is, amikor beágyazódik, amikor a 12. hét után már teljesen kifejlődött maga az embrió, tehát sok nézet van, de elvethetőnek tartja a magzatot. Most ezt csak azért vezettem be, mert magát a lelkiismeretet, nem nagyon akarok belemenni a filozofálgatásba, de érdemes lenne magát a lelkiismeret fogalmát mégis megközelítenünk, egy kicsit definiálnunk, mert jó lehet a különböző tudományok, teológia, pszichológia, szociológia, orvostudomány, az annyira, de egyéb tudományok másként közelítik meg a lelkiismeret kérdését, mégis egy közös alapdefiníciót mondhatunk, hogy maga a lelkiismeret az talán nem más, mint bizonyos értékeknek a felismerése, vagy mondhatjuk, hogy a természet törvény által, a természet, az ember természetében beleírt értékek felismerése, elfogadása és követése. És nyilvánvalóan az ember lelkiismerete fejlődik, fejlődhet azáltal, hogy bizonyos igazságokat felismer. Az egy más kérdés, hogy akaratilag emellett dönte vagy sem. Most, tehát ezt tisztázva, ezt azért akartam tisztázni, mert az egyház nem, aki ezt a kérdést így felteszi, vagy tudatlanosan inkább rossz indulatból teheti fel, mert az egyház nem a rossz oldalról akarja megközelíteni a kérdést, tehát nem arról, nem azt akarja az emberre súlykolni, nem a bűnt, a bűntudatot akarja, a lelkiismeret furdalást akarja súlykolni az emberbe, hanem arra akarja fölhívni az élet értékes. Tehát a másik irányból közelíti meg a kérdést, és az élet mellett kardoskodik, és azt mondja, hogy az élet érték, az életet Isten adja, ő veheti el, tehát mellette ki kell tartani. Az egy más kérdés, hogy ennek, ha valaki ezt elveti, vagy árt bármit is az élet ellen, annak bizonyos következményei lesznek, akár törvényi, akár lelkismereti szinten. Tehát ez egyház egyáltalán nem lelkismeret furdalást akar kelteni, hanem sokkal inkább megelőzni szeretne egy élet kioltását, és hát nyilvánvalóan hangsúlyozza, hogy ez ennek elkövetése, lelkismeret furdalása fog, és egyéb lelki következményekkel, lelki fizikai, szellemi, pszichés következményekkel fog járni. De van a következtetés, nem akar egyáltalán lelkismeret furdalást kelteni az egyház, hanem az élet értékére akarja figyelmet fordítani, és arra felhívni, annak az őrzésére a figyelmet felhívni.
Hát a tapasztalatunk, hogy ez a beavatkozás általában valamilyen kényszer hatására történik. Erről az asszonyok számoltak be nagyon sokszor. Akár az ember fiatal és meggondolatlan volt egy párkapcsolattal, egy buliban esetleg. Akár úgy, hogy az élettársa vagy a férje kényszeríti rá. Vagy ahogy ez a tanúságtevőknél volt, anyagi okok játszanak közre, hogy úgy dönt. Nem hinném, hogy valaki szabadon dönthet, hanem a nő mindig valamilyen kényszer hatására, vagy annak a tévhitnek a tudatában, hogy még nem élő ember. A te tapasztalatod szerint, mint papnak, valóban szabad döntése az abortusz, lelkiismerete szempontjából szabad döntése?
Több nővel volt alkalmam beszélgetni, olyannal is, aki abortusz előtt állt, olyan is, aki már utána volt. Megint azt a kérdést tudnám föltenni, hogy mit értünk szabad döntés szabadság alatt. Volt olyan nő, aki tényleg komolyan azon gondolkodott, pedig több hetes volt már a gyermeke, bizonytalan volt magában, nem volt olyan háttér, nem volt mellette férfi, tehát jól tudjuk, hogy nem elsősorban annyira anyagi okok vezérlik a nőket az abortuszhoz, mindig el az, hogy nagyon magányosak a helyzetben, tehát egyedül vannak, depresszívek, rajtuk van a nyomás, sokszor ugye a szégyen is, ami annak ellenére a mai kor igyekszik a szégyent kijön az emberből, még hál' Istennek ez megvan, a szégyen is, de még inkább az is, hogy mi lesz vele, hogyha azt a gyermeket megszüli, és egyedül fogja fölnevelni. Van olyan asszony, aki attól fél, hogy ha megszüli, akkor már nyilvánvalóan nem fogja eldobni magától a gyermeket. Tehát volt beszélgetés, az is kiderült, hogy mondta, hogy most még nem látja, meg még nincs a kezében a gyermek, így könnyebben elveti, ha viszont megszüli, már nem fogja odaadni nevelőszülőkhöz. Tehát már akkor gyakorlatilag az anyai ösztön sokkal kézzelfoghatóbban tetten érhető, és éppen ezért jól tudja, hogy ha már a gyermek a kezébe lesz, akkor azt föl fogja nevelni, viszont fél attól, hogy egyedül nevelje föl. Úgyhogy beszéltem többekkel is, abortuszért állókkal. Azt gondolom, hogyha rámutat az ember bizonyos tényekre, amelyek bekövetkezhetnek egy esetleges abortusz után, akkor sokkal inkább megfontolják a döntésüket is. Tehát a szabadság abban áll, hogyha bizonyos dolgokra rámutatunk még az abortusz végrehajtása előtt. Tehát olyan, mondjuk az olyan információkkal látjuk el, hogy nagyobb spektrumban látja a tettét, a tettnek a következményét, ezért a döntés is alaposabb lehet.
Meg esetleg a segítés lehetőségét, hogy hol érkék tudnának esetleg segíteni ebbe a helyzetbe.
Hát igen, ugye...
Fölnevelhesse, vagy megszülhesse gyermekét.
Az abortuszt több módon, tehát lehet megelőzni, megint csak a prevencióra helyezem a hangsúlyt. Ugye tudomány szinten megkülönböztetnek formatív, informatív és úgynevezett törvényi nevelést. Ugye a formatív nagyon egyszerű, a szülői házban már úgy nevelkedik, hogy olyan környezetben, hogy egy tudatos nevelés alatt áll a személy, és felnővé is vállalja a tetteit. Az informatív, ez mire mondjuk a tudományos vagy etikai, tehát bármiféle tanulmány után megszerezhető. A törvényi pedig az, hogyha egy társadalom, egy állam, egy kormányzat, ez törvényi szinten biztosítja. És akkor ez az elsődleges nevelés, az elsődleges prevenció, másodlagos prevenció, az pedig hát vagy természetes, vagy ilyen úgynevezett művi úton való megelőzés. Itt megint hangsúlyozom, az egyháznak természetesen csak a természetes megelőzés áll rendelkezés, azt fogadja el egyedül. Hát és van a művi megelőzés a különböző eszközökkel, bármiféle fizikai vagy úton, vagy gyógyszeres úton való megelőzés. De kérdés az itt is továbbra is, hogy mennyire van ezeknek tudatában akár a pár, akár a nő, és mennyire látja át a döntés végleges meghozatal előtt a következményeket, illetve a lehetőségeket. Olyan lehetőség is van valóban, Magyarországon is volt egy ilyen próbálkozás, hogy szülje meg a gyermeket, és gyakorlatilag akkor örökbefogadó szülőknek tudnák továbbadni. Végsősorban ez is egy lehetőség arra, hogy szabadon döntsön a gyermek megszülése mellett.
Az előző percekben egy asszony vallomását hallhattuk. Atya, te is sok mindenről mondtál, hogy az a szabad döntés valóban szabad-e, mi minden befolyásolja. És a saját tapasztalatunkat szeretnénk megosztani a kedves hallgatókkal, amiket a lelki gyakorlataink alapján szereztünk, és milyen személyes tényezők vezetik a terhesség megszakítása a nőket, az asszonyokat. Magdi félt a gazdasági nehézségtől. Elhitte, amit az akkori hatalom sugalt, elég a két gyerek.
Egy fiatal lány, Orsi, ezt írta. Ha anya akarsz lenni, szépnek kell lenni. Másként hogy vennének észre? És mindent feltett a szépségre, csak a külseivel foglalkozott, így vonzotta magához a fiúkat, és ahhoz, hogy megtartsa őket, szerelmüket, egészen odaadta magát az arra méltatlan lovagoknak. Elfogadottságra törekedett. Negatív önértékelése hamis útra vezette.
Egy másik fiatal azért nem tartotta meg a gyermekét, mert nem tudta elhinni, hogy ő jó anya lenne. Édesanyja nem tudta őt úgy szeretni, ahogy neki arra annak idején szüksége lett volna.
Máriának a családi háttere jónak mondható volt, de őt érzései, a korán megtapasztalt érzékiség vonzotta a szülei által tiltott utakra. Hazugságukba bőnyolódott velük szemben. Ő mondta megtérése után, a kicsi hazugságok egyre nőttek, és a vége a problémák eltusolása miatt az abortusz lett.
Egy korábbi műsorunkban azt mondta egy 60 éves asszony, azt akartam, hogy szeretve legyek. Őt az édesanyja elutasította, így az első kedvességet, örök szerelmet ígérőnek odaadta magát, s a férfi már másnap cserben hagyta, és még azt is letagadta, hogy a megfogant gyermeknek egyáltalán ő lehetne az apja.
Elhangzott a teljesség igénye nélkül, hogy a nők milyen okokat soroltak fel, ami az abortuszukhoz vezetett. Van, akinek nem jelentett problémát, mert önmagának meg tudta indokolni, míg másoknak igen súlyosat. Vagyis, kedves atya, az ártalmatlanság attól függ, hogy ki hogy viszonyul hozzá. Van, akinek ártalmas, van, akinek ártalmat.
Hát nagyon összedett a kérdés. Azért csak, hogy az abortusznak mindenképpen vannak fizikai és pszichikai lelki következményei. Egyértelműen, hogy tehát a fizikai következmények között említhetjük a fertőzést, akkor bizonyos, tehát a műtét közben felépülő sérülések után perforációk, vagy már a méhnek az átszakadása, embólia, szepszis, sterilitási problémák, tehát későbbi fogalmazási problémák, bár ez elsősorban talán inkább orvosi kérdés, nem annyira a mi szakterületünk, és vannak lelki következményei, ugye ilyenek például a bűntudat, az öngyilkosságra való hajlamnak a megerősödése.
János, hogyha itt most egy picit meg kéne szakítani a beszélgetést, mert technikus kollégánk jelzi, hogy telefonáló van a vonalban.
Igen.
Halló!
Halló!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, miben segíthetünk önnek?
Én egy 66 éves öreg asszony vagyok. Nekem olyan problémám van, mondhatom?
Igen, persze, örömmel várjuk.
Nekem olyan problémám van, hogy nekem van egy élő, hála jó Istennek fiam, unokáim is vannak, őt védővonattal hordtam ki. Mondhatom?
Igen, igen, igen.
Na, és két hónapos volt a baba, amikor már a nőgyógyász orvos megmondta azt, hogy méhdaganatom van. Azt mondta, hogy ha aláírom a műtétet, akkor másnap akár műt is, de akkor többet nem lehet baba. Hát én azt mondtam, hogy hát én ebben nem egyezek bele semmiképpen se. Azt mondta, hogy ő, mint orvos, megcsinál mindent, de ő vállalni nem tud semmit. A felelősség az enyém, mindegyikünk életéért. És én akkor azt mondtam, hogy mindegy, vagy együtt maradunk, vagy együtt megyünk. Hát hála jó Istennek, együtt maradtunk. Hát azt, hogy milyen problémák voltak, azt nem akarom részletezni, de utána hát beszéltünk az orvossal, hogy lehet-e másik baba. Azt mondta, hogy ő szerinte nem. Hát mi úgy gondoltuk, hogy hát most mondjam azt, hogy a jó Istenne akartunk vitába szállni, úgy gondoltuk, hogy hát, ha lehetne még egy. És ez körülbelül olyan másfél-két hónap korában elaborták. És hát akkor, tehát, hogy ugyanúgy kórházba kerültem, tehát megbeszéltük az orvossal, az orvos azt mondta, hogy ez van, amit ő mondott, hogy nem lehet. És nekem azóta olyan lelkiismeret furdalásom van, hogy azt érzem, hogy én vagyok a hibás, hogy nem tudtam rá vigyázni.
Azt gondolom, hogy tehát nagyon sokszor, hogy az első esetet tetszett említeni, hogy mégis tetszett vállalni.
Igen.
Nagyon sokszor, nagyon sok nő vallotta azt, hogy zót fogadott az orvosnak az esetben. Azt talán nem bántom meg vele az orvos társadalmat, hogy az orvos mindig tulajdonképpen, vagy nagyon gyakran a legnehezebb, tehát igyekszik felkészíteni a pácienst a legrosszabbra. És éppen ezért elmondja a legrosszabb lehetőségeket is, és természetesen a páciensnek áll a, tehát a páciensnek a lehetőség, hogy emellett döntsön, vagy tehát elfogadja, vagy belemegy a műtétbe. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor fordult elő az, hogy óvaintette az orvos a pácienst, és ő mégis az orvos szava ellenére döntött, és egy egészséges gyermeknek adott életet. Tehát itt azt gondolom, hogy a bátorság volt, hogy így döntött, és a hitéről tett tanúságot. És nagyon sok esetben van az, hogy elbizonytalanodik a nő, mert egyedül van, nincs mellette, nincs mellette segítőtárs, ő nem volt egyedül.
Hála jó Istennek, együtt vagyunk most is a férjemmel, úgyhogy öregek, betegek vagyunk, de élünk.
Na most arra a mondatára, amikor azt mondta, hogy a második áldott állapota az két hónap után spontán abortusszal véget ért, és azt mondta, hogy ebben lelkiismeret furdalása volt. Ez egy csapdahelyzet. Csapdahelyzet, mert egy vélt lelkiismeret furdalás csak, mert ön abban a ügyben, hogy ez a gyermek ne szülessen meg, semmit nem tett. Vágyta és óhajtotta, és mégis bekövetkezett. Itt egyetlen kiút mutatkozik, az Isten adta, ő elvette. És az Isten...
Hát igen, sokszor elnézést, én sokszor azt mondom, de aztán máskor megjön a lelkiismeretfurdalás.
Ilyenkor kell azt mondani, mert ez a lelkiismeretfurdalás nem az Istentől van, hogy Uram, ha te ezt nem te sugallod, akkor távolítsd tőlem el a gonoszt, vidd el tőlem ezeken a gondolatokat, hagyd legyek békében, nyugodtan veled és a családom.
Talán még egy dolgot lehet tenni, hogy ez a gyermek is egy személy, ez is az ön gyermeke. Legfeljebb itt most nem tudja átölelni, ha de ő él. Adott nevet a gyermekének?
Nem.
Még meg lehet tenni. Egyszer egy imádságos órában kérje el az Úrtól, hogy vajon fiú lett volna, lány lett volna, és adjon neki olyan nevet, amit szeretne, amit szeretett volna, ha megszületik. És meglátja, egy nagyon szép, békés találkozás lesz ez úgy lélekben valaki is babával, aki nem születhetett meg, akit nem utasított el, de valamiért az élete eddig tartott. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottál el velünk.
Hát amellett még azt akartam hozzátenni, mondjuk ez nem tartozik senkire, hogy az volt a helyzet, hogy még daganaton volt a élő kisfiam, mindig kisfiam marad. Olyan hatalmas még daganaton volt, hogy gyerekfej nagyságú, úgyhogy végig szenvedtük közösen az egészet, mert annyi rengeteg problémát okozott előtte és utána is, hogy életen végig nyugheten. Hát az a szerencse, hogy mondjuk a fiamnak nem lett semmi bőrös.
Azért megérte, igaz?
Hát meg, meg.
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezt a szép és nagyon méltó, emberhez méltó történetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én meghallgattak meg, mert sokszor olyan. Hát most is én megszoktam ezt a műsort hallgatni, de mindig végig sírom.
A jó Isten áldja meg, és imádkozzon értünk is.
Köszönjük szépen, dicsértessék.
Mindörökké. János, hogy adott a kérdés most, hogy egy ilyen pap hogy tud segíteni a szív gyógyulásában?
Itt is újra tapasztalatokra építve, egyrészt, hogy előbbi hölgy ugye nyilatkozott a telefonban, nagyon sokáig lelkesedett furdalás kíséri a nőket, lelki beszélgetésben nagyon idős hölgyekkel, 70-80 éves nénikkel, akár a halálos ágyukon is, azt tapasztaltam, és más atyák is ezt megerősítik, hogy még mindig lelkesedett furdalásuk van az elvesztett gyermek miatt. Azt szoktuk mondani, azt lehet mondani, hogy egyrészt Isten, hogyha ez egy szándékos abortusz volt, tehát nem egy spontán vetélés, ami folyamatosan tudja, hogy föléphet lelki fájdalom, de hogy Isten ezt megbocsátotta. Nagyon sok körülményt kell figyelembe venni, hogy a nő miért jutott el oda, hogy ezt az abortuszt megengedje, és ahogy az előző kérdésben is felvetődött a szabad akarat, nem mindig szabadon dönt, nem mindig tudatosan. Tehát az ember a tettének a következményt nem látja előre, csak utólag van sokszor egy sok élmény, egy döbbenet. Éppen ezért hát mindenképpen vigasztalással, megértéssel kell az ilyen nők vele fordulni és beszélgetni velük.
Amikor szembesülni tud magával a felelősségével a gyermeke elvesztése miatt egy nő, akkor indulhat el a gyógyulás a szíve mélyén. Szembe tud nézni helyzetével, érzéseivel, félelmeivel és mindazzal, amit eddig megpróbált elfelejteni, szőnyeg alá söpörni, örüljön, mert a gyógyulásának első lépését megtette.
Ha úgy érzi, egyedül nem megy. Szeretettel várjuk egy hétvégére, mely visszahozza a békét a szívébe. Ne félj, nem ítéllek el mottóval, lelki gyakorlatot tartunk az abortusz miatt szenvezőknek. Várjuk az anyákat, apákat, az egészségügyben érintett testvéreket. A lelki gyakorlatunk ideje
szeptember 26 és 29 között helyszín Leányfalu, a Szent Gellért lelki gyakorlatos ház.
A rendszeres vallásgyakorlat nem feltétele a részvételnek.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítélek el című műsorát hallhatták. 4 hét múlva, kedden, 21 órakor jelentkezünk ismét. A mai műsorunk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A tapasztalatát szeretném megosztani, e-mailben is szeretettel várjuk a következő címet. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük Magdi tanúságtevőnk és telefonáló testvérünk őszinte vallomását. Köszönjük Szemere János atyának, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönjük Káli István technikus kollégánk segítségét. Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Mitrel Mária
és Szemere János.
Minden kedves hallgatóinknak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.